A következő műsor termék megjelenítést tartalmaz.
Az este a Mandinerrel. A házigazda Juhász Zsolt.
Jó estét kívánok! Ma van a Magyar Kultúra napja. Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a himnusz kéziratát. Ennek emlékére 1989 óta ezen a napon ünnepeljük a Magyar Kultúra napját. Az országgyűlés 2022. decemberében hivatalos állami emléknappá nyilvánította a dátumot. És a Mandiner hetilap holnap megjelenő számában Száraz Miklós György íróval olvashatnak beszélgetést kalandos életútjáról, világkörüli és lelki utazásairól, valamint az indítatásairól. De a lap beszámol arról is a Magyar Kultúra napja alkalmából, hogy a Néprajzi Múzeumban nyílt időszaki kiállítás új szemszögből mutatja be a legzseniálisabb és a legmagyarabb tudósunkat, Herman Ottót. Ezen a napon fontos kihangsúlyozni, hogy a szétszabdalt nemzet életében összekötő erő a kultúra. Hogy milyen szerepet tölt be a kultúra az ember, egy közösség, egy nemzet életében, azt alig, ha kell hosszasan ecsetelni, de mégis erre teszünk most kísérletet Lakatos Mihály író, költő, műfordítóval, a Mátyás Corvinus Kollégium Magyar Összetartozás Intézetének kutatójával. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
A 80-as évek Romániájában egy székelyföldi tanítóképző végzős diákja volt. Milyen volt a kapcsolata akkor a magyar kultúrával? Ezt azért is kérdezem, mert egy évvel ezelőtt jelent meg írása ezen a napon azzal a címmel, hogy a kultúra mi vagyunk.
89-ben székelyföldi tanító bácsiként egészen szoros kapcsolatban álltam a kultúrával. Tehát azt tudni kell, hogy ezek voltak a Ceausescu rezsimnek a legsötétebb évei. Tehát úgy nagyjából 1980-tól kezdődően fokozatosan érkeztek a megszorítások, amik azt célozták, hogy háttérbe szorítsák a magyar nyelvet, sőt a végső cél az a homogenizálás vagy az asszimiláció volt. Tehát én egy havasai kis faluban, kápolnás faluban tanítottam akkor, és emlékszem, hogy minden hónapban érkezett egy telefonos utasítás a főtanfelügyelőség részéről, hogy már megint mit nem lehet magyarul tenni. Hát kezdődött azzal, hogy ne legyenek az iskola folyosóin magyar feliratok. Ez egy színmagyar iskolában, ugye kápolnás van, csak magyarok laknak, a két rendőr kivételével, ők románok voltak valóban. Aztán következett az, hogy ne legyenek magyar feliratok az osztályokban sem. Megjegyzem zárójelben, hogy én ezt kerekvereszel utasítottam, mármint az igazgatónőnek kijelentettem, hogy ezt nem hajtom végre, csak akkor, hogyha a főtanfelügyelő személyesen kijön és engem felszólít, hogy szedjem le az osztálybeli feliratokat. Aztán a harmadik fázis meg az volt, hogy figyeljünk oda, hogy a gyerekek szünetben egymás közt ne beszéljenek magyarul. Tehát mindezt egy színmagyar iskola kontextusában. A kultúra akkor valóban megtartó erőt jelentett, nem csak akkor mindig, de akkor különösen, mivel a magyar nyelvet annyira háttérbe szorították, hogy csak otthon, tehát a hétköznapokban és a templomban lehetett magyarul beszélni. Na és akkor megjelent a kultúra ebben a történetben olyasféleképpen, hogy például két színjátszócsoportot is vezettem a faluban. Felnőtt és ifjúsági színjátszócsoportot, és ezekkel előadásokat mutattunk be, rendezvényeket szerveztünk, és hát el kell mondanom, hogy rogyásig tele volt a művelődési ház, úgyhogy nagyon nagy volt az érdeklődés, az emberek érezték, hogy most mindennek mi a tétje. Hogy meg kell tartanunk a kultúránkat egész egyszerűen, mert cserébe ő meg fog tartani bennünket. Persze nem sejthettük, hogy 89. decemberében micsoda a szerencsés fordulat fog bekövetkezni, akkor ez úgy nem volt érzékelhető, de hát tettük a magunk dolgát. Ami pedig a kultúrától való megfosztást illeti, tehát ők jól tudják, tehát amikor egy népcsoport elveszítette a kultúráját, attól kezdve a többi gyerekjáték. És ugye nekünk nem is kell a szomszédba menni példáért, vagy Európában házalni megfelelő példákért, mert ott vannak a szorvány magyarjaink. Ez egy nagyon régi probléma, tehát még a 19. század végén kezdődött, ismerjük mezőség történetét, ahol magyarok százezrei asszimilálódtak, vagy asszimilálták, vagy olyan helyzetbe kerültek, hogy kénytelenek voltak ezt meglépni, és a művelődési lehetőségek hiányának óriási szerepe volt ebben a történetben. Nagy Ödön néprajzkutató írta 1938-ban a Hitelben az egyik tanulmányában, hogy kulturális keretek nélkül nem élhet egy nép. És hogyha nincs kézközelben a saját nemzeti kultúrája, akkor azon keretek közé fog beilleszkedni, ami közel van. Ugye is ez a román kultúra volt. Tehát magyarra lefordítva, hogy viccesen megjegyezzem, ez azt jelenti, hogyha egy közösség nem részesül magyar színházi előadásokban, irodalmi estekben, egyáltalán, hogy a saját nyelvén énekeljen, táncoljon, stb. Tehát a kultúráját nem tudja megőrizni, már pedig szorvány körülmények közt ugye erre igen kevés az esély a kis létszám miatt, akkor nyilván előbb-utóbb az ember szeret énekelni, táncolni, szereti az irodalmat, és akkor oda fog húzódni ahhoz a népcsoporthoz, amelyiknél ezek a lehetőségek megmutatkoznak. Úgyhogy, és ez nyilván egyenes út az asszimiláció felé, ami abszolút nem érdekünk.
Ami azért is döbbenetes, mert most ugyan a 80-as évek végéről beszéltünk, a 80-as évek végének romániai, erdélyi állapotáról, de ha belegondolunk, akkor ez játszódott le az 50-es években Magyarországon is, ahol a polgárságtól és a parasztságtól az identitását akarták megfosztani, amely egyenes út vezetett oda, hogy akkor egyszerűen már nem tudtak velük számolni, tehát nem jelenthettek veszélyt a hatalomra. És itt most, amiről beszélünk, az a kultúra, ami összekötötte határok fölött a magyarságot.
Így van. Ami a parasztságot illeti, a kommunisták igen sikeresen hajtották végre az elképzeléseiket, mert hát tudjuk, hogy lényegében egy majdnem érintetlen paraszti társadalom volt a II. Világháború végén. Óriási potenciál lehetőségek lettek volna benne, de hát ugye ez nem illeszkedett a kommunista iparosítási programba, meg egyáltalán azt is tudjuk, hogy parasztság nem igazán volt partner az általuk szorgalmazott TSS-ítést. Így aztán egyszerűbb volt ezt az életformát megsemmisíteni, és hát nagyon jól dolgoztak, mert ugye a hagyományos paraszt életforma egy-két évtized alatt lényegében eltűnt.
Amit nevezhetünk akár városiasodásnak is, ami mondjuk nyugatibb társadalmakban, ahol szintén egyfajta rombolás volt a hagyományos értékrenddel szemben, végbe ment 200 év alatt, az Magyarországon pár év alatt megtörtént. Tehát amikor tényleg arról beszélünk, hogy milyen rombolás ment végbe, akkor mégiscsak az van, hogy az embernek a túlélő ösztönei azért dolgoztak, és dolgoznak mind a mai napig.
Nyilván a helyszínen, a mindennapokban ez nem mutatkozik meg ennyire drámai erővel, ugye, hogy Kertész Imrétől is tudjuk, hogy Auschwitzet is túl lehetett élni, ugye, mert hát tehát időben, ha elhúzódik, az ember képes bizonyos dolgokhoz alkalmazkodni, tehát ugyanez érvényes az erdélyi magyarság helyzetére, hanem ami a nyugati polgárosodást illeti, ugye az azért szervesen ment végbe. Éppen ahogy ön mondta, hogy 200, 300, 400 év alatt történt meg ugye ez az egész dolog. És ha természetesen szervesen megy végbe, akkor ezzel semmi gond. De ugyanezt a 400 éves terminust ugye nem lehet lecsökkenteni 20 évre, mint ahogy a mi kommunistáink tették. Egyébként ez egyfajta utopisztikus törekvés is volt. Nemrég lapoztam fel Bözödújfalunak a szomorú történetét, ugye. Annak a hátterében is egy ilyen településrendezési program volt, amit Ceausescu személyesen agyalt ki és próbált megvalósítani. És bár számunkra ugye az volt a fontos, hogy a program keretében akár meg is semmisítheti az erdélyi magyarságnak a hagyományait, a társadalmait, a falu struktúra szétzilálásával, azért azt tudni kell, hogy nem kifejezetten magyar ellenes éle volt a dolognak, hanem egyfajta kommunista, utopisztikus elképzelés. Tehát Ceausescu abból a megfontolásból, hogy a falusi életforma, ő szerinte sokkal sivárabb, sokkal rosszabb körülmények között élnek az emberek, ezért az nem megfelelő számukra, és inkább beviszi városra, hogy ott részesüljenek a városi élet áldásaiból. Tehát neki túlmacerásnak tűnt, hogy a civilizációt vigye ki falura, inkább a falut akarta behozni a civilizációba. Tehát Bözödújfalu az egy híres történet, a Bözödújfalu története, de azért tudni kell, hogy több ezer román faluval is megtörtént ez. Tehát először ott kezdték a régi román királyságban, Bukarest környéken. Úgyhogy összetett dolog.
És amikor Magyarországra jöttek, áttelepültek, akkor itt önnek így az irodalomhoz milyen kapcsolata szövődött, illetve hogy hogyan alakult át az élete?
Hát én éppen 30 éve jöttem át az anyaországban, 31. éve, és mielőtt eljöttem volna, azért volt közöm az irodalomhoz, mert 1988-ban debütáltam, még az egyetlen ifjúsági, magyar ifjúsági lap volt Romániában, az Ifjú Munkás. Ez nagyon a mi generációnk, az úgynevezett 90-es generáció zöme ott debütált, úgyhogy már akkor foglalkoztam irodalommal. Magánéleti okokból költöztem Szegedre, és végül ott fejeztem be az egyetemet. És hát nem csak írás szintjén foglalkoztam az irodalommal, hanem volt bennem egy olyan indítatás, hogy hadd ismerjék meg a határon túli fiatal, főleg a fiatalokra koncentráltam lévén, akkor még én magam is fiatal, ismerje meg az anyaországi közönség, ezért több estet szerveztem, fiatal erdélyi magyar írók estje Szegeden, különböző helyszíneken, fiatal felvidéki írók. Akkor olyant is szerveztem, amikor az erdélyi és felvidékiek mellett a délvidékieket is meghívtuk, sőt, kárpátaljaiakat is. Úgyhogy ez mozorgott bennem, ez a szándék, hogy valahogy megmutatni őket, tehát felmutatni a határon túli fiatal magyar irodalmat az itteni közönségnek, és talán sorszerűen is vitt az utam a Kulturális Minisztériumba, ahol aztán végül 21 évet dolgoztam.
Visszautalva az írásáról, ami pontosan egy évvel ezelőtt jelent meg, azt nyilatkozta, hogy él az emberekben a vágy, hogy egy magasabbnak vélt kultúrához tartozzanak. Most, hogy így a Magyar Kultúra napján beszélgetünk, melyek azok, amikor ilyenkor az ember egy kicsit úgy összegzi talán a viszonyát, a több kötődéséből kifolyólag ön hogy látja?
Ugyan nem kell vészharangokat kongatni, tehát nincs vészhelyzet, de azért a hétköznapokban megtapasztalható, hogy az anyanyelvünk kicsi háttérbe szorult az angol megjelenése óta, és főleg a fiatalabb generációknál figyelhető meg, hogy előszeretettel használnak angol szavakat, kifejezéseket, szókapcsolatokat az egyébként magyar nyelvű kommunikációban is. És ez nyilván természetes folyamat, tehát ebben, amit ön is idézett, általában ez olyankor fordul elő, amikor az ember szeretne egy magasabb rendűnek vélt kultúrához tartozni. Ugye, ahogy 1800-as évek elején az orosz arisztokrácia sem találta megfelelőnek az orosz nyelvet, hanem franciául beszéltek, ezt ugye tudjuk a Tolsztoj háború és békéjéből, hogy jelentős része franciául szerepel a szövegnek. Ugyanígy mindig van egy ilyen vonzerő. Ezzel nincs gond, csak azért résen kell lenni, mert ahogyan Balázs Géza mondotta, egy nyelvnek a megszűnése nem a családoknál kezdődik, hanem a szaknyelvek eltűnésével. És ugye az angol az éppen ezen a ponton hatol be a nyelvünkbe, tehát szaknyelvek révén kerülnek be a leginkább különböző kifejezéseket, amelyeket sokszor lefordítás nélkül kritikátlanul átveszünk, és nem véletlen, hogy az akadémia is riadót fújt, ugye, hogy a magyar nyelvű tanulmányok, a magyar nyelvű munkák hátrányba kerültek az angol nyelvűekkel szemben, és ez a probléma már az egyetemi jegyzetek szintjén is megmutatkozik. Tehát, hogy nemigen születnek új magyar nyelvű egyetemi jegyzetek. És azért ez már komoly probléma, mert komolyan árthat a nyelvünk jövőjének. És hogy ugye egy olyan nyelvről beszélünk, amelyet szabadidőnkben ugye az egekig szoktunk magasztalni, és nem csak mi, mert ugye az nem lenne hiteles, hanem külföldiek is, hogy mennyire árnyalt, milyen kifejező ereje van, micsoda hatalmas szókincs, stb. Tehát ez egy olyan kincs, amit meg kell becsülnünk, érdemes megbecsülnünk. Mert ha elveszítjük a nyelvünket, akkor nemzetnek nincs jövője.
És ebben az írónak, költőnek, műfordítónak, vagyis önnek, vagy az előbb említett Balázs Gézának, mint hiteles személyiségeknek milyen szerepe, felelőssége lehet?
Hát a mi szerepünk főként abban áll, hogy felhívjuk erre a jelenségre a figyelmet. Tehát éppen a Magyar Összetartozás Intézete júniusban szervezett egy konferenciát, igen jeles előadókkal, akadémikusokkal, határon túli meghívottakkal a téma kapcsán. Az volt a konferenciának a sokatmondó címe, hogy miért nem mondjuk magyarul. És tényleg, miért nem mondjuk magyarul? Tehát, hogyha megvannak az eszközeink rá.
Ugyanakkor szerencsére azt látni, amikor úgy sokat kerülnek a fiatalok a célkeresztbe, hogy nem olvasnak, már nem nagyon értjük, hogy mit mondanak, de mégis az ember jártában, keltében egyre többet látja a fiatalokat, hogy nem a divatos e-bookot, hanem a hagyományos könyveket olvassák, amelyek egy másfajta nemzedékhez kötődnek, de érdekes módon azért nem csak az, hogy az ember önvédekező képessége beindul, hanem a fiataloknál is azért látszódik az, hogy a hagyomány tisztelet, tehát valahol, bár a modern technológiába születtek, de mégiscsak tudják a különbséget, hogy azért mennyire más egy hagyományos könyvet kézbe venni, mint egy e-bookot.
Így van, ezt a saját fiaimon is tapasztalom. Tehát a fiatalok nevelése az nem egy olyan folyamat, aminek az eredménye azonnal megmutatkoznak. Tehát, hogyha az ember magában néz, akkor tehát önkritikusan megvizsgálja a saját életét, akkor tudja, hogy a szülőkkel való szembenállás ugye az elkerülhetetlen. De ez természetes is, tehát a fiatalok szeretnek új utakat keresni. De, hogyha megkapták azt a dózist, azt a nevelési dózist, amire szükségük volt, és ami a jó irányba tereli majd őket, ennek a hatásai később majd be fognak érni. És jó is, hogy szóba került a hagyományos könyv, mert a szorványvidékekre vittünk ki a magyar irodalom alapműveiből, ezt mint kulturális minisztérium. Tehát kezdve Benedek Elek meséitől az Egri csillagokon át, a Pál utcai fiúk, stb. Hász Robert Künde című regényeik, hogy benne legyen a kortárs irodalom, és 10-15 könyvből álló csomagot kaptak a szorványi vidéki gyerekek, vagy újszülöttek családjai. És akkor felmerült a kérdés, az egyik államtitkárunk megkérdezte, hogy miért gondolom azt, hogy így a 21. század elején meg kellene töltenünk ilyen könyvekkel a Kárpát-medencét. És akkor azt válaszoltam, hogy azért gondolom, hogy ez helyes, mert a kivitt hagyományos könyv 10-20-50 év múlva is működni fog. Hogy idézőjelben mondjam a működést. Leveszik a polcról és olvassák. Míg hogyha most az éppen aktuális digitális hordozóeszközökön visszük ki, az is lehet, hogy 10 év múlva már nem lesz, amivel lejátszani őket. Tehát azért itt mutatkozik meg a hagyományos könyvnek az ereje. Nem kell hozzá semmi, önmagában egy teljes egész. Tehát nem kell villanyáram hozzá, nem kellenek ilyen-olyan eszközök, leveszed a polcról és olvasod. És végül is elfogadták ezt az érvelést.
Hát legyen az így az év másnapján is, hogy minél többet olvassunk, és hát nagyon örülök, hogy a Magyar Kultúra napja alkalmából kicsit erről, és még nagyon sok mindenről, ami a Magyar Kultúra napján eszünkbe juthat, beszélgethettem Lakatos Mihály író, költő, műfordítóval, a Matthias Corvinus Kollégium Magyar Összetartozás Intézetének kutatójával. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen a meghívást.
És ezzel az este a Mandinerrel mai adása véget ért. Elköszön a házigazda Juhász Zsolt. Hamarosan a Nagyok című portré műsorunk kezdődik. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsor termék megjelenítést tartalmazott. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Magyar Kultúra